Lapozzatok kérlek a Máté evangélium a 6. fejezetéhez, és a mai találkozáson az ima életről fogunk értekezni, ezen fogunk együtt gondolkodni a Szentírás igéin keresztül. Nem az imádságról, hanem az ima életről. A kettő között jelentős különbség van. Az ima élet feltételez egyfajta megértést, feltételez egyfajta gyakoriságot, feltételez egy dinamizmust, maga az élő, az élettel teli kifejezés is jelentős üzenettel bír, ha az imádságról beszélünk. Ugye nem egy halott forma, nem betanult monológok, hanem valami élő dolog, amelyből élet fakad, és ami él és egészséges, az növekszik. Ilyen az ima életünk is, amelyben nem statikusak vagyunk, hanem tudunk növekedni, és tudunk előre haladni. Igazából a pillanatnyi lelki állapotunkat, ahogy itt vagyunk a gyülekezetben, meghatározza az a három dolog, amelyet a názáreti Jézus itt a hegyi beszédben, a 6. fejezetben tanít az összegyűlt sokaságnak és tanítványainak. Ez a három dolog, az első az adakozás, annak a lelkisége, szívbéli megértése, adakozása az anyagi javakból, mindabból, amivel Isten megáldott bennünket, ezzel kapcsolatos gondolkodásmódot tanít Jézus, aztán beszél az imádságról, aztán pedig a böjtről. Én úgy gondolom, hogy ez a három dolog, ez a három pillére a szellemi életnek meghatározza azt is, hogy most milyen lelki állapotban, szellemi állapotban ülünk itt. Tehát az elmúlt időszak, az elmúlt hétre mennyire volt jellemző az adakozó szív, amikor Istent akartuk szolgálni, mindazzal, amink van, hogyan gondolkodtunk azokról a lehetőségekről, körülményekről, amik körülvettek bennünket. Aztán mi jellemezte az ima életünket, hogyan imádkoztunk, nem is az, hogy mennyit, hanem hogy hogyan, mi volt a szívünkben, mire gondoltunk, amikor forgolódtunk esetleg éjszaka a problémáinkkal küszködve, hogyan kapcsolódott ez, fordult át aztán imádságba, vagy esetleg a mindennapi élet szükségei, problémái, amelyek valóságosan érintik az életünket, éppen a sikerek, az örömök, hogyan folytak imába, hogyan fordultak imába. És hát az is meghatározza egy hívő ember szellemi életét, hogy a böjtöréssel kapcsolatban mennyire van felismerése, és mennyire része az életének a böjt, amikor kifejezi azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Úr szájából származik, és hogy valójában az ember életének sikere, a boldogság faktor attól azon múlik, hogy mennyire tud az Isten szellemének engedelmeskedve Krisztus követő életet élni, nem pedig a teste kívánságainak és a világ nyomásának szolgálni. Tehát gyakorlatilag amilyen állapotban vagyunk most itt szellemileg, az ebből nő ki, ebből a szellemi életből, ahogy megértük az életet. Nincsenek nagy meglepetések. Tehát az a folyamat, amiben benne vagy, annak vannak gyümölcsei. Ha ez a folyamat, amelyben benne vagy, ezek jó építőkövekből vannak felépítve, akkor ebben van egy szellemi élet, egy virágzás, egy erőteljes isteni munka. A nehézségben, nyomorúságban is tapasztalod az Istennek atyai jóságát, szeretetét, küzdelmeidben a felismerésekre jutsz. Ha elhanyagoljuk ezeket, és nem táplálkozunk, nem keressük az Urat, akkor bizony egy szellemi erőtlenség, elsodródás van, az jellemző az életünkre, amely nekem is, neked is azt eredményez, hogy amikor Isten közelébe kerülünk, akkor mindig úgy érezzük, hogy korrepetálásra van szükségünk. Tehát van valami, amit most gyorsan be kéne pótolni ahhoz, hogy egyáltalán ez az egész mai valamihez kapcsolni tudjak, mert itt megy egy dicsőítés, megy itt meg kiálltak itt imádkozni, meg azt sem tudom, hogy hol járok. Tehát igazán még úton vagyok valahol, az univerzumban kóvákok a saját gondolataimmal, életemmel. Ugye hát valljuk be őszintén, hogy azért vagyunk így, nem? Én néha vagyok így, tehát jutok ilyen felismerésekre, nem tudom, te hogy vagy ezzel. A názáreti Jézus szavait olvassuk a Máté evangélium 6. fejezetből, kiemelten tehát most az elmondott három alappillérből, csak egyet, az imádságot nézzünk meg. Hát valamilyen mélységben, ahogy a Szentlélek ezt feltárta, és kijelentette. Máté Evangélium a 6. fejezet 5. versétől egészen a 15-ös verssel együtt így hangzik. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban, a templomokban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom, nektek megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségeket hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja, ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amen. Az imádságnál tartunk, az imádságnak egyik formája a közbenjárás, a könyörgés, és ma a országban szinte minden baptista gyülekezetben imádkoznak a olasz buszbalesetben elhunytak szeretteiért és a sérültekért. Nem tudom, hogy mennyit láttatok ebből, mennyit olvastatok el a hírekből, amely ezzel kapcsolatos. Rendkívül megrázó eseményről van szó, és az is engem nagyon megrázott, ahogy például az egyik tanár az életét feláldozva mentette a gyerekeket, vagy egy másik diák, aki a többieket segített kimenekülni, és ő pedig oda veszett. Micsoda szeretet ez? És ez a szeretet az, amely valahol ilyen rendkívül helyzetekben, ugye az Istenre mutat, hogy valahol ott van bennünk az Istennek a képe, az a lelkiismeret, az a lelkiség, amely valahol előjön, megnyilvánul az életünkben, és amely legerőteljesebben a mi Urunkban Jézus Krisztusban nyilvánult meg irántad és irántam. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk azokért a családokért, szülőkért, rokonokért, akik elvesztették fiatal gyereküket, vagy éppen a családfőt. És hát imádkozzunk azokért is, akik a betegágyon vannak, és még az állapotuk esetleg kritikus. Csendben magunkban imádkozzunk, aztán pedig hangosan én fogok imádkozni. Drága mennyi atyám, bármikor, bárkivel megtörténhet az, ami ezekkel a diákokkal, tanáraikkal és az őket kísérőkkel megtörtént. Könyörgünk, Uram, vigasztalásért a gyászolóknak. Hadd találkozzanak veled fájdalmukban. Hadd nyerjenek Szentlélek által vigasztalást, élő reménységet és hitet. Könyörgünk a betegekért, a nyomorultakért, akik most még kórházban vannak, vagy az állapotuk válságos. Keresd meg őket, gyógyíts meg őket testi nyomorúságokból, de akik még a lelki elveszett állapotban vannak, azokat is, Uram, ragad meg az életre. Kérlek és könyörgöm azokért, akiket megrázott ez az esemény, és azon gondolkodnak, hogy én is lehettem volna ott. Hadd tudjanak ezek az emberek is te hozzád fordulni. Hadd nyerjenek üdvösséget és örök életet, hogy ne kelljen elkárhozni, a pokorra jutni, hanem Jézus Krisztus, a mi Urunk, bűnbocsátó kegyelme által hadd jussanak az örök életre a mennyországba ők is. Kérlek azokért, akik rossz indulattal tekintenek ezekre a fiatalokra, tanáraikra, hogy minek kellett oda menni, adj szabadulás nekik. Könyörülj meg rajtuk, hogy az irítség gonoszságában megtérjenek, megszabaduljanak, és adj együttérzést a szívükbe a Jézus Krisztus nevében, atyám. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Nagyon mély és sokrétű a tanítása Jézusnak ezen a helyen. Az a kezdi a 5. versben, hogy amikor imádkoztok, akkor ne hasonlítson a ti imádságotok a képmutatók imádságához, akik a látványt szeretik, akik a templomokban, zsinagógákban, utcasarkokon megállnak, és úgy imádkoznak, hogy lássák őket, megkapták jutalmukat. Azt mondja itt Jézus, hogy vannak olyan imádságok, amik nem az Istennek, hanem az embereknek szólnak. Amelyek arról szólnak, hogy valamilyen képet mutasson az imádkozó magáról, valamivel komolyabb hívőnek, vagy nem tudom minek látszódjon, amikor imádkozik. Gondolkodjunk egy kicsit, és hogy engedjük közelebb ezt a gondolatot magunkhoz, mert nem feltétlen csak az a képmutató imádság, amit esetleg első gondolatból mi annak, úgy nyilvánval annak tartunk. Sok esetben ennek vannak finomabb formái is, azok a imádság, amikor nem őszintén imádkozunk, hanem úgy elhallgatjuk az imádságban azt, akik vagyunk. És úgy nem azt tárjuk fel Isten előtt, ami valójában a mi szívünkben, a bensőnkben, az érzéseinkben, a megértésünkben van. Hanem ezt úgy elkerüljük, elkendőzzük, és elkezdünk valamit mondani imádság címén, ami nem mi vagyunk. Tehát igazán abból az imádságból nem az lesz látható, nem az lesz érthető az számára, aki hallgatja, akik mi valójában a szívünkben vagyunk. És amit már látunk ebből, mert ugye lehetnek a szívünkben olyan dolgok, amiket még magunk sem látunk és ismerünk, de amikor imádkozunk, akkor formálhatjuk a szavakat, végig gondolhatjuk, hogy mit is lehet mondani, ami úgy ebben a közegben meghallgatható, vagy mi az, ami valóban bennem van. Ugye a képmutató szó, a színész kifejezés a görög nyelvben, és ugye a színészek a ókori színházban, görög színházban nagy állarcokat hordtak, és mindig a szerepnek megfelelő állarcot, és annak a állarcnak volt egy kifejezése, vidám, szomorú, csodálkozó arc, tehát a karakternek megfelelő arc kifejezést tartottak maguk előtt, és azt mondja Jézus, hogy ne tartsatok magatok előtt állarcokat, amikor imádkoztok, ne akarjatok más színben feltűnni, mint akik valójában vagytok. És azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, tehát itt az imádsággal kapcsolatosan egy ilyen üftörténeti fontosságú tanításról van szó, mikor Jézus ezt a formulát használja, az ámen, ámen, vagy bizony-bizony mondom néktek, akkor valami nagyon fontosat, ami az üdvösség szempontjából, a szellemi élet szempontjából kulcsfontosságú kérdés, örökkévalóság szempontjából is kérdés. Azt mondja, hogy hát ezek megkapták jutalmukat, azaz a mennyben már nem kapnak jutalmat, a mennyből nem kapnak jutalmat, sem a mennyben nem kapnak jutalmat, sem a mennyből nem származik jó az életükre nézve. Te pedig azt mondja, amikor imádkozol mennybe a belső szobádba, ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Maga Jézus korában ez a belső szoba gyakorlatilag egy korabeli házban egyetlen egy zárható helyiség volt, ezt a kincses kamarának nevezték. Ez azért volt zárható, mert az értékeket ott tartották, a legértékesebb dolgokat azt ott tartották a házban, és milyen érdekes, hogy oda menj be, ahol neked a legértékesebb dolgaidat tartod. Tehát, hogy valahol az imádság az a legértékesebb dolgokhoz tartozik Jézus tanítása szerint. Azt mondta valaki, hogy néhányan azt gondolják, hogy nincs időm imádkozni. Pedig az imádság, mondta, nem az időtöltés, hanem éppen az időnek a megtakarítása. Mert ha imádkozol, megtapasztalod azt, hogy Isten beavatkozik, és bizonyos dolgokat hamarabb le lehet zárni, hamarabb föl lehet ismerni, és rövidülnek az ember erőködésnek időszakai az életünkben. Nyilvánvaló tehát, hogy a nyilvános imádságnak a háttere az egyéni ima, az éjszakai imádságok, a hajnali imádság, a vélasztások, a böjtölések, a reggeli csendesség imádság, vagy az esti lefekvés előtt imádság, a munkahelyen, úton, útfélen, magadban való könyörgés imádság, a gyülekezet szervezett alkalmaival imádság, könyörgés, a közös imádságok és az egyéni imádságok. Tehát mind-mind a belső ima életből nőnek ki. Tehát az nyilvánul meg hitelesen kifelé, ami az egyéni csendes belső szobában való imádságban nő ki az életünkből, ami ott alakul ki, formálódik, hisz ott tudunk legőszintébbek lenni. Legfesztelnebbek lenni, mert valójában őszintén, hogy sokan hallanak bennünket, nem vagyunk egyformák, ez önmagában adhat gátlást az ember életében, vagy nem biztos, hogy mindenki rámered bízni a te legbelsőbb titkaidat. Ha olyanokkal vagy együtt, akiben megbízol, nyilván ez az imádság még őszintébb is tud lenni, mert tudod, hogy amíg imádkoztál, holnap nem hallod vissza a szomszédtól, hanem az ott maradt az Úr előtt. És milyen fontos ugye a megbízhatóság, amikor együtt imádkozunk, hogy az ott van az Úr előtt. És ha én aztán hallom, hogy miért imádkozik a másik, akkor már nem másoknak mondom el, van ez az álságos dolog, tudjátok, hogy panaszkodunk, rágalmazunk valakit, és érezzük, hogy a Szentlélek megfed bennünket, azt mondjuk, hogy imádkozzunk ezért a testvérért. De valószínűleg, hogy már azt se kellett volna mondani, amiket eddig mondtunk. És ha hallom, hogy a másik imádkozik, én imádkozom a csendes kamarámban, érte? Nem kell nekem azt mindenkinek az órára kötni, mert valószínűleg velem osztotta meg. És ha megosztja mással is, akkor az is imádkozhat, érte? A csendes kamara imájához, tehát ez a fajta bizalom, őszinte, ugye csendes kamarában való imádság idehozása Jézus részéről ugye azt jelenti, hogy az imádságodra jellemző, hogy azt imádkozod és úgy imádkozod, aki vagy. Nem teszel hozzá és nem veszel el. És azt mondja az írás, hogy ennek is van jutalma. Meg lesz a jutalma a mennyben. Ennek az imádságnak egyrészt például az ima meghallgatás, az isteni beavatkozás az egyik jutalma. Másrészt pedig ugye a közbenjárásoknak, a könyörgéseknek a jutalma a mennyei kincsek szempontjából meg lesznek a mennyországban. A hívő embernek a szellemi ereje, hatása nagyban függ az ima életétől. Nem tudok olyan emberről, akik szolgálták az Urat, és erőteljesen működött rajtuk keresztül az Isten, hogy ne lett volna nagyon világos megértésük az imáról, és ne éltek volna nagyon komoly ima életet. Azt mondta Luther, hogy ha nem imádkozok naponta 2 órát, akkor nem tudok megállni az ördöggel szemben. Ezért inkább 3 órát imádkozok, hogy győzni is tudjak. Ezt nem mondom, hogy most vegyél egy stoppát, aztán Luther 2, 3, 4-et fogok. Nem erről van szó. Csak hogy egy ilyen ember, aki egy reformáció korabeli ébredésnek az egyik vezér alakja volt, bizony nagyon jellemző volt ez a megértés rá, hogy kereste az Urat, hogy ne mondjon és ne beszél, ne érjön olyan dolgot, ami nem Istentől van, mert nyilván ebből meghalhattak emberek. Tehát ott azért elég kockázatos volt, ugye, hogy ki mit tanított mondjuk a szószéken. A ima az az atyával való személyes közösségnek a gyümölcse, vagy hozzátartozik az atyával való személyes közösséghez, ahogy Jézus ezt tanítja. A nyilvános és hangos imádság szintén fontos, tehát itt Jézus, amikor mondja, hogy a belső kamarába menj be, nem azt jelenti, hogy ne imádkozz hangosan és nyilvánosan. Mert Jézus maga is imádkozott hangosan és nyilvánosan. Például a Gecsemáné kerti imádsága le van jegyezve az evangéliumokban, ez azért lehetséges, mert hallották, hogy miért imádkozik. Másrészt a Lukács evangélium a 11. fejezetében éppen a mi atyánk másik lejegyzett helye az evangéliumokban. Előtte azt mondja az írás, hogy Jézust hallották imádkozni a tanítványai, és egyszerűen elcsodálkoztak. Csak azt mondták, hogy taníts már bennünket imádkozni. Mert tanulni szeretnénk imádkozni, és én azt gondolom, ez egy jó felismerés. Tehát, hogy van egy ima életem, imádkozok valahogy, eljutottam valamire, és úgy beletekintek Jézus tanításába, és azt mondom, Uram, taníts még engem imádkozni, mert én nekem még szükség van, hogy taníts engem imádkozni, hogy jobban, még jobban úgy imádkozzak, ahogy te imádkozol. És akkor így tanítja aztán Jézus a Lukács evangéliumában lejegyzett formában a mi atyánk ima formát. Majd előre egy pár szót szólok. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk Jézusról, az 5. rész 7. versétől. Ő már, mint Jézus testi élete idején, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítson őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Milyen nagyon komoly ige ez, könyörgésekkel, esedezésekkel, hangos kiáltásokkal. Tehát, hogy ez ugye ez hangos imádság volt, amit hallottak a tanítványai. Sírva, könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgatott Isten félelméért. Jó helyre fordult. Máté 6.7-ben azt olvasok, amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ugye ez a pogány ima forma, többféle magyarázat is van a görög kifejezésre, dadogás, ismétlés. Én azt gondolom, hogy leginkább itt egy ismételgető mennyiségi imádságról van szó, amikor valaki azt gondolja, hogy az ima mennyisége által éri el, hogy Isten beavatkozzon egy élethelyzetbe. Ilyen ugye a hindu hitvilágban a mantrázás, bizonyos mondatok mondogatása, ilyen a imazászlók, vagy imamalmok, amit ugye a szél hajt, vagy szél fúj, föl vannak az imatémák, és azt gondolják, hogy ez hajtja, a szél mindig hangozzon, mindig, hogy az Isten hát, ha egyszer csak meghallgat bennünket. A másik a rózsafüzér imádság, amikor a rózsafüzér golyóit húzgálja valaki, és mindig ugyanazokat mondogatja, vagy éppen a hallott liturgikus imádság, amit felolvasnak, és szívtelen. Nincs benne a szív, csak formálisan van meg. Ezek mind pogány imádságok, azaz nem az atyával való közösségből fakadnak, és nem hozzá folyamodnak az ilyen emberek szívből, hanem valamilyen saját elképzelésből próbálják az Istent rávenni valamire, kiengesztelni az Istent, elérni az Istent ezekkel a formákkal és módokkal. Nem arról van itt szó, hogy nem ismételhetünk bizonyos imádságokat. Jézus hányszor imádkozott a Gecsekemáné kertben ugyanazért? Mikor hagyta abba? Valamilyen módon kapott egy választ, és abban meg tudott nyugodni. Igaz? Tehát háromszor ugyanazért imádkozik, és van írva. Tehát az, hogy álhatatosan imádkozol mindad, amíg nem kapsz választ az Istentől, ez nem pogány imádság, hanem ezt úgy hívják, hogy az imádságban való álhatatosság. És amíg nem kaptam választ, nem legyintek az Istenre, jó, nem hallgattam meg, nem imádkozok. Hány ember áll meg félúton, vagy néha a cél előtt az imádságban, mert nem kapott választ. És úgy gondolja, Isten nem hallgat meg. Addig ne hagyd abba a könyörgést egy-egy dologért, amíg Isten nem szólt hozzád. Betegségével imádság, ha beteg vagy, imádkozz mindaddig a betegséged gyógyulásáért, amíg nem szól hozzád az Úr. Pál apostol azt mondja, háromszor könyörögtem, hogy ez a nyomorúság eltávozzék az életemből, mindaddig könyörögött, amíg nem mondta neki az Úr, figyelj, most már ne imádkozz többet. Az életedben azért van ez, hogy olyan kijelentéseket kaptál, oly isteni erő működik az életeden keresztül, hogy felfogalkodnál. Nem bírnád egyszerűen elhordozni, ha nem emlékeztetne téged ez a nyomorúság arra, hogy kegyelemből tudsz élni. Károdra lenne, ha meggyógyítanálak. Döbbenetes. Mondják a fiatal Spurgeonről, ugye 10 évesen már lelkipásztor volt, 20 évesen pedig ünnepelt prédikátor volt, ezrek hallgatták, és volt egy esemény, amikor gonosz emberek bementek a istentiszteleti helyre, és mikor Spurgeon imádkozott, elkezdték kiabálni a terem több helyéről, hogy tűz van, tűz van, és három ember meghalt, mert ugyan taposták, 10-17 ember megsérült, és volt, aki lebénult egy életre. Ez Spurgeont azt mondja a feleség, olyan mértékben megviselte, hogy talán korai halálához is aztán később, 20 éves volt, hozzájárult, de az biztos, hogy ez a nyomorúság az ő életében azt elvégezte, hogy föl ne fuvalkodjon soha, pedig elképesztő munkát végzett, elképesztő mennyiségű árvaházak, intézmények, gyülekezetek születtek szolgálatán keresztül, mégis megvan a találzatban. Sok dolgot mi nem értünk, és nem tudunk, hogy Isten például miért enged meg, és hagy jóvá egy-egy ember életében bizonyos nyomorúságokat, de azt látom, hogy ne hagyd abba az imádságot, amíg ilyen típusú visszajelzés vagy kijelentés Istentől nem kapsz. Ezt nevezzük álhatatosságnak az imádságban. Ugyanazért imádkozok rendszeresen, imatémám, mindaddig, amíg nem szól az Isten hozzám. Társkérdésben, gyógyulásban, gyermekáldás kérdésben, anyagi természetű dolgokban, szellemi dolgokban, gyülekezeti életben, gyülekezeti ház kérdésében, mindaddig ostromoljuk a mennyet, jó értelmet, keressük az Urat, visszük az Urat, a könyörgésünket, mert benne bízunk. Amíg nem válaszol. Jézus tanít bennünket arra, hogy a bizalmunkat Isten felé fejezzük ki azzal, hogy de legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Aztán azt mondja Ézsaiás proféta által az Isten lelke, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, és nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti vétkeitek választottak el titeket Istenetektől, ezért nem tud megsegíteni. Bizony a bűn, a vétek, a bűnös szokások akadályozhatják az életünket abban, hogy egyáltalán imádkozni tudjunk, és Isten akarata célhoz érjen az életünkben. És Isten akarja, hogy megtérjünk ezekből. 8. versben azt mondja Jézus, ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Hát ez egy különös kijelentése Jézusnak. No, akkor most mi van? Hát ha Isten úgy is tudja, akkor ne imádkozzunk? Hát ő tudja. Ha tudja, akkor miért imádkozzunk? Jó kérdés. Atyánk, tehát itt Jézus tanítása szerint, a Biblia alapján azt tudjuk mondani, hogy mindent lát a szívünkben. Tudtok egy ámen mondani? Minden tud. Nem arról van szó, hogy nem kell imádkozni, hanem ne gondold azt, hogy Isten tájékoztatott kell valamiről. Tehát, hogy hát nem látod Istenem. Tehát ez a típusú imádságnak sok értelme nincs. Nem ez a kérdés, hogy ő nem tudja, mi van a szívünkben, hanem az a kérdés, hogy azt, ami a szívünkben van, azt elmondjuk-e neki. És úgy mondjuk el, ahogy a szívünkben van. Ez az imádság, ez a Jézusnak a tanítása arra bátorít bennünket, Isten úgy is tudja, mi van a szívedben. Tehát ne kerülgesd a forrókását, mondd azt, ami a szívedben van. És amikor az atyádnak föltárod a szívedet, akkor a bizalmadat fejezed ki az Atya Isten felé. Mert maga az, hogy az atyátok tudja, mire van szükségetek, ez egy biztonságot, egy bizalmat ébresztő kijelentés és megértés. Hogy nem az ítélő Isten akarja hallani a te szavaidat, hanem az atyád vágyik arra, kínálja fel, hoz neked egy olyan elfogadó közeget, hogy bátran elmondhatjuk azt, ami a szívünkben van. És nem mást. Tehát amikor imádkozunk, azt imádkozzuk, ami a szívünkben van. Miért? Mert az atyánk úgy is tudja, hogy mi van abban. A bizalom az atyaság felismeréséből fakad. Zsoltárok könyve 139.4 azt mondja, még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Dávid mégis egy rakás imádságot elmond, és az egész szentírást átszövi az ima. A szentek, hívő emberek imádságai, ahogy imádkoznak Istenhez. Szent János, 1 János 5.14-től azt olvassuk, az iránta, az atyánk iránt való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket, ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már meg is kaptuk, amit kértünk tőle. Igen. Isten tehát biztosan meghallgat bennünket, de nem biztos mindent megad akkor és azonnal. Alapvetően az imádságra nekünk van szükségünk. A bűnvallásra nekünk van szükségünk, mert Isten tudja, ha vétek terhel a lelkünket, az életünket. Őt nem lehet becsapni. A bűnvallásra nekünk van szükségünk, hogy elmondjuk vétkeinket, bevalljuk, beismerjük bűneinket, hogy elnyerjük Jézus Krisztus által a kegyelmét Istennek, hogy megbocsátasson a bűneink, különben elkárhozunk. Isten azonban meg akar menteni bennünket az örök kárhozattól. Dániel Matej imádságról írott könyvében egyez föl egy esetet, amikor a repülőgépen utazott, már eldőlt benne, hogy megy Kínába, de még semmilyen forrás nem állt rendelkezésre az útjához. Olvasta a Bibliát a repülőgépen. Amerikában repült, és megkérdezte tőle a mellette ülő utas, hogy mi a foglalkozása. Látta, hogy Bibliát olvas. Mondja, hogy lelkipásztor vagyok. És megkérdeztem, és az ön foglalkozása mi? Ezt mi meg üzletember vagyok. És elkezdte mesélni neki, hogy micsoda házai vannak, milyen autói vannak, és hogy ő milyen vagyonos, és stb. És mondta neki a Szentlélek hatájának, hogy mondd meg neki, hogy el fogsz veszni te is, a házaid is, és a pokolra jutsz. Akkor is megettek meg. Odafordult hozzá, és mondta, hogy pokolra fog jutni, és mindaz, amilyen van, el fog veszni. Teljesen kiakadt, elkezdett el ordibálni, mit képzel, meg hogy jön ehhez. Fölpattant, elment sétálni a repülőgépen. Hát Dániel Mata imádkozott. Az Úrhoz fordult, elkezdett imádkozni, és akkor azon vette észre magát, azt mondja, hogy miközben imádkozik, elkezd azért imádkozni, hogy legyen, kerüljenek viharba. És maga is meglepődött, de ezért imádkozott, a lélek vagy erre készített, ezért imádkoznak. Hát bemondja a pilóta, hogy mindenki minél hamarabb foglalja a helyét, mert komoly viharba fog kerülni a repülőgép. Hát a fickó körülnézett, megpróbált helyet találni magának, de nem volt egy üres hely, sem muszáj ott visszamenni a Dániel Matej mellé. Bekerült a biztonságövet, és hát ugye a repülőgép bekerült a viharba, de tudjátok, ilyen gyakorlatilag métereket zuhan a repülőgép, kinézze az ablakon, így mozog a szárnya, tehát gyakorlatilag még a hívő ember is minden bűnét megvallja ilyen helyzetben. Mondja a gazdag ember a testvérünknek, hogy imádkozz. Azt mondja, én imádkozom, de Isten meg is tud menteni, de ha meghalunk, te a pokolba jutsz, meg a mennyországba. Belekapaszkodott a karjába Dániel Matejnek, azt mondta, én meg megyek veled. Azt mondja, és meg nem tudsz velem jönni, mert te nem fogadtad el még Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot, és te elmegy a pokolba. Azt mondja, de akkor is imádkozz. Hát jó, mert imádkozott, elült a vihar, kisimult a gép, azt mondja, ide adnád nekem a névjegykártyádat. Oda tett névjegykártyát. Aztán írt Dániel Matejnak, hogy az első dolgom, amikor tehettem, elmentem egy helyi gyülekezetbe, átadtam az életemet Jézus Krisztusnak, és most már őt követem. És ő volt az első adományozó, aki a kínai munkát támogatta, és lehetővé tette, hogy Kínába kimenjen 5 évet volt misszionárisként kint, és ebből csak egy esemény, amikor a Föld Alatt Egyház egyik vezetőjével találkozott, úgy hívták ezt a testvért, hogy vasember, mert annyit volt börtön, a börtön mélyén megvakult, annyit kínozták, hogy nem tudták megtörni, és nem hagyta el a hitét, és maguk a kínai kommunisták hívták így, hogy vasember, akit nem lehet megtörni. És elvitték hozzá, mondta, hogy meghallotta, hogy Matej ott van valahol, és akkor mondják, hogy hozzátok ide, mert nem lehetett találkozni velük, mert akkor egy ilyen 50 fős csoport volt, akik egyenként olyan 2-10 ezerig létszámú közösséget vezettek a Föld Alatt Egyházban. Ez volt az egyik vezető. Oda ment Matej, azt mondja, hogy megtapogatta az orrát, az arcát, haját, azt mondta, ő az. Ő az, akiről szólt hozzám a Szentlélek, és mondtam nektek, hogy küldeni fog valakit az Úr Romániából. Ez 10 évvel ezelőtt mondta nekem az Úr, hogy segítsen nekünk az egyház építésében. Ugye Dániel Matej személyesen ismerem, és ti is ismeritek, és tudjuk, hogy ezek nem mesék, hanem ezek megtörtént valóságos dolgok, és sorolhatnám, de hogy történt? Imádkozott. Imádkozott minden nap egy országért. És amikor Kínáért imádkozott, látomása volt, és azt mondta neki a Szentlélek, hogy elmégy el a kínai emberekért, mert ha nem mégy el, elvesznek. 3 nap megismétlődött ugyanez a kijelentés, 3. nap azt mondta, Uram, elmegyek. Bolondnak nézték a barátai. Hát nincs pénzed, nem is ismersz ott senkit. Hogy kerülsz oda? És akkor, ahogy a bizonyságtételét kifejti, hogy mennyi, már amikor megérkezett, akkor imádkozott, mondta a Szentlélek, na, figyelj, jobbra menjél, balra menjél, előre menjél, most fordulj be, itt állj meg. Ide kell bemenned. Egy istentisztelet került, tele volt a terem, külföldiekkel és kínaiakkal, oda ment a lelkipásztor hozzá, honnan jöttél? Hát mondja, hogy Amerikából, akcentusod van. Romániából származom. Gyere velem a szószékre. Neked kell ma prédikálni. Szóval az Isten, amikor cselekszik, És amikor nem csak addig jutsz el a szellem életedben, hogy tele legyen a hasad, hanem már valamivel többre is megtanít a Szentlélek. Már az imádságban nem csak te, hanem ők is megjelennek. Amikor elkezdesz közben járni, és könyörögni, és esedezni az elveszett lelkekért, és a Szentlélek megkérdezi, kész vagy-e elmenni. Így született a szegedi gyülekezet is. Egy ifjúsági konferencián Sipos Márk testvérünk a lakásunkra jött, akkor indult a gyülekezetünk, meghallotta a bizonyságtételt, letérdelt, én nem is tudtam róla, imádkozott, és azt mondta az úr neki, kimegy el nekem követségembe, hogy Szegeden is legyen egy gyülekezet. És Márk azt mondta ott a lakásban, én nem tudtam róla, hogy én elmegyek. Aztán majd mindig jött, hogy segíteni akar, meg találkozni akar velünk, meg elkezdett járni hetente, két hetente, 220 kilométerre gyülekezetbe. Mondtam, ez tényleg komoly, ez már nem vicc. Más meg még egy kilométerről se jár gyülekezetbe, még azon is sóhajtozik, hogy milyen nehéz neki. De amikor a Szentlélek megragad valakit, az más minőségű életet ad. És ez meggyőződésem, hogy az ima életből nő ki. Az ima életben nagyon, nagyon nagy nyereséget kaphatunk, mert azt mondja az írás, hogy titkon, tehát amikor szívből imádkozol, és tudod, amikor Isten beszélgetsz, akkor olyan dolgok is kiderülnek az ember szívéből, amit nem is gondolt volna. De amikor elkezdesz mondani Istennek dolgokat, hogy miben kellene előre menni, miben kéred a válaszát, akkor Isten megkérdezi, és ha azt mondanám neked, hogy igen, akkor van-e benned bizalom irántam, hogy engedelmeskednél is? És az ember megdöbbeni ezeknél a kérdéseknél, és azt mondja, hogy hú, hát imádkozni könnyebb volt, mint arra felkészülni, hogy amikor válaszolsz, azt mondjam, hogy jó, én megteszem. És ugye mennyire fontos az állhatatosság az imádságban, mert amikor ilyeneket felfedezünk a szellemi életünkben, ezeket a korlátokat, akkor az Isten elkezd bennünk munkálkodni. Leleplez ezeket, és azt mondja, Uram, bocsáss meg nekem. Tudjátok, volt egy apa a Bibliában, akinek volt egy beteg gyereke. És számon kérte Jézus, hogy a tanítványai nem tudták meggyógyítani. És akkor azt mondta, miért van ez? És azt mondta Jézus, hogy aki hisz, aki bízik az atyában, annak minden lehetséges. És emlékeztek, hogy mi volt az imádsága ennek az apának? Segíts a hitetlenségemen. Lehet életében először imádkozott szívből. Ez volt az őszinte. Ez volt az őszinte. Hogy az az igazság, hogyha ez most rajta múlik, én nem tudok hinni. És pont elég volt, értitek? Az, hogy ezzel átbillenjen a dolog, és Jézus megszabadította a gyermekét. Mondhattam, hogy hát én járok zsinagógába. Én ismerem a Tórát. Én nagyon szépen tudok imádkozni, megmutassam? Zsidók háromszor imádkoztak egy nap, mint Dániel. De nem Dániel imádkozott egyedül úgy, hanem minden zsidó férfi, aki komolyan vette az Isten napjában, háromszor imádkozott. Ezért volt Dánielnél is jelent meg az imádság. Tehát valószínűleg zsidó ember is tudott imádkozni, de mégsem úgy imádkozott, ahogy az a szívében volt. És amikor Jézussal találkozik, és elkezd vele beszélgetni, akkor valami őt is fölfedez a szívében, amivel eddig nem szembesült soha. Milyen jótékony, áldott pillanatok, amikor felkelt a Szentlélek éjszaka, és nem azon bosszankodsz, hogy nem tudok aludni, hanem azt mondod, hogy jó, lehet imádkozni kéne. És akkor elkezdesz imádkozni, amit a Szentlélek eszedbe juttat, és akkor Isten elkezd veled beszélgetni. Isten elkezd munkálkodni, elkezdi föltárni a szívednek a dolgait. És mélyebbre jutsz a vele való közösségben. Mert ő a mi mennyei atyánk. És egyrészt bízhatunk benne, másrészt meg a legjobb abban, hogy tanítson bennünket. És segítsen, hogy kiformálódjon bennünk Jézus Krisztus élete. Azt mondja Isten igéje, hogy ti tehát így imádkozzatok, és nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, csak egy gondolatsor, nem akarok belemenni mélyebben. De Jézus itt nem egy betanult imádságot akart tanítani most ismét a zsidóknak, mert az volt nekik. Tehát a Söma imádság az egy betanult egyértelmű imádság, de minden zsidó férfi reggel elimádkozott. De itt nem erről van szó, hanem egy, azt mondja, hogy így, ez a lényeg az imádságnak. Ilyen az imának a felépítése. Ahogy én imádkozom, az ilyen felépítős imádság. És ha megnézitek egyébként két helyen, ugye a Lukács evangélium a 11. fejezetében ott van a mi atyánk, nem ugyanaz a szöveg, nem pontosan ugyanaz a szöveg, tehát is látszik, bár ismerhette Mátét, meg Márkot, valószínűleg már Lukács, mégsem tartotta fontos, hogy pontosan ugyanazokkal a szavakkal írja le, mert nem ez volt Jézusnak a tanítása. Az apostolok cselekedeteiben fejezett imádságot, amit az apostoli korban imádkoztak, egyetlen imádság sincs lejegyezve, ami ez lett volna. De minden imádság ilyen imádság volt. Például az Apcsán 4-ben olvassátok a Péter és János megfenyegetését követő imádságot, mikor Péter által meggyógyul a sánta, és behívják őket a farizeusok, a zsidók vezetői, megfenyegetik őket, és imádkoznak az Istenhez. A Szent nevét emelik fel, mindenható hatalmát emelik fel. Így kezdik az imádságot. És aztán kezdenek arra rátérni, mi történik itt a földön, amit Isten cselekedjen. Röviden, azt gondolom, ennyit erről elég. A mi atyánk kifejezés, ahogy kezdi mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a mi atyánk, így indul. Hát ez egy csodálatos kijelentés. Itt válik külön a vallás és a hitvallás. Hétvégén erről beszélgettem a szüleimmel, hogy mi a különbség a vallásos ember és a hitvalló tanítvány keresztény között. A vallásos embernek vannak elképzelései a vallásról, hogy mit is jelent vallásosnak lenni. Aki a vallás szintjén jár, addig lát, hogy eljárunk imázba. A vallásos ember Bibliát olvas. A vallásos ember imádkozik. Ezek nem nagy dolgok, szerintem ez a legtöbb ember tudja. És borzalmas, de ezek a vallásos emberek még adakoznak is a pénzükből. Hú, ez a legborzasztóbb dolog az életben. De tudom, hogyha vallásos akarok lenni, akkor el kell járnom, és nem akarok. Bibliát kell olvasnom, nem érdekel. Imádkoznom kell, mi az? Adakozni, na aztán főképp, azt aztán végképp nem kell, ne kérje senki a pénzemet. Egyébként a Daniel Matejnak az első dolog, amit mondott el a férfi, az amerikai lelkészek mindig pénzt kérnek. Mondták, hogy Matej, nem akarok a te pénzedből egy félért se. De elkárhozol a pénzeddel együtt, ha meg nem térsz. Ez a vallás. A hitvalló keresztény pedig személyesen bízik az élő Istenben, személyes hite van Jézus Krisztusban, mint megváltójában, megmentőjében, és ebből a kapcsolatban nő ki a Bibliával való közösség, az ima élete, az adakozás, a gyülekezetbe járása, mint felismert, megismert áldások. Áldássá formálódik, élet van benne, újjászületett ember. Itt a különbség a vallásos ember és az újjászületett ember között. Az egyik testtől született, a másik Szent Szellemtől született. Az egyik tudja, mit kéne tenni, és emberileg erőködik, a másikban Krisztus munkálkodik a Szentlélek által, és a Krisztus ereje hatja át az életét, és a Krisztus élete lesz nyilvánvaló az ő életében, és mikor imádkozik a küzdelmeiben, és azt mondja, Úr Jézus, segíts meg engem! Drága Szent Szemeddel, töltsd be engem! Adj nekem ennyi erőt! Szólj hozzám! És mikor megjön a kijelentés, és szellememben erőt övezek fel. Erőt tölti be a lelkemet, szellememet. Na ez a nagy különbség. És a vallásos ember meg tud tanulni dolgokat, hogyan kell csinálni. Az újjászületett emberben pedig a Szentlélek tanítása válik világossá. Ketté választja benne a bűnt és a tisztát, az életet és a halált, az áldást és az átkot. Kezdi megérteni a dolgokat. Nem szokásai vannak, hanem élete van. És ez megy a mennybe, ez pedig bármit is cselekszik, bármilyen szokás is vesz magára, elkárhozik. Ezért mondja Jézus, újjá kell születnetek. Meg azt mondom, újjá lehet születnetek. Gyertek Jézushoz, akik még felismertétek, hogy vallásosak vagytok. A cselekedetig jutottatok el, addig jutottak fel, hogy tudjátok, mi az, amit kéne csinálni. És még a Szentlélek által nincs bennetek a bizonyosság, hogy azt tudjátok mondani, Atyám az Isten. Mert hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, megvallottam bűneimet, nem takargattam, és elfogadtam a bűnbocsánatot az ő szent vér által, a golgotai áldozatán, halálán keresztül, amit megszerzett nekem. És én nekiadtam az életemet, és a Szentlélek engem újjászült. Új ember lettem. Nem jelenti, hogy tökéletes lettem, de már élet van bennem. És már a lélek, a Szentlélek tanít. Ha elbukok, ő kelt föl, ő segít, ő mondja meg, nem jó, ne menj abba az irányba. Tér meg, ösztönöz, belülről. És nem egy külső szokás, hagyományrendszer hat az életemben. Aki a mennyekben vagy, két nagyon fontos üzenete van ennek, amikor így imádkozunk, hogy Isten egyrészt nem földi kategória, nem emberi apa, nem ember, hanem Isten, aki uralkodik. Ő a Szent Isten, a mindenható egyik az örök Isten, aki teremtette a mindenséget. Ő neki hódolat, tisztelet és imádat jár. Azért, mert ő atyánká lett Krisztusban, még nem lépett vissza az ő szentségéből, hatalmából és Isten erejéből. Ezért az imádkozó ezzel a bizalommal és ezzel a tisztelettel fordul az Istenhez. És ebben van a szentség kulcsa. A szentség az nem emberi elvárásoktól való megfelelés, hanem az Isten tisztelete az életünkben. Azért nem teszünk dolgokat, nem élünk tisztátlan életet, mert szent az Isten, és mi szeretjük őt. És tiszteljük az Istent. És a mennyben való Isten megértése segít bennünket, kiragadjon a gondolkodásunkat a földi törvényszerűségekből. Hogy mikor imádkozunk, természet feletti beavatkozására készek legyünk, mert hisszük azt, hogy Isten nem földi hatalommal bír, hanem mennyei hatalommal bír, azaz ő képes és tud csodákat tenni a földön. A földi törvényszerűségek ellenére képes beteget gyógyítani, sorvadkezet kinöveszteni, élethelyzeteket megváltoztatni, kapukat kinyitni és bezárni a földön, a földi dimenzióban is. Legyen meg a te akaratod, ugye miként a mennyben, ugye a földön is. Ez abból a felismerésből fakad, hogy a legjobb az, amit te tudsz, amit te akarsz, Istenem, és én nem látok mindent, amit te látsz. Mikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, az nem félelem, vagy bizonytalanság, hanem egyszerűen azt, hogy Uram, nem biztos, hogy jól látom. Még a saját szívemet se ismerem úgy, hogy te ismered. És tudom, hogy amit te akarsz, az a legjobb. Ezért, ha nem úgy imádkoztam, ahogy kellett volna, mutasd meg, mi a te akaratod? Vezess, nyilatkoztasd ki magad. És mondom, akkor tükröződik vissza több esetben a Szent Szellem által, hogy föltárulnak a szívünkben akadályok, vagy lelkiállapotunk, szellemi állapotunk, helyzetünk, életlenségünk, amelyből az Isten tovább akar vinni bennünket. Ézsaiás ezért mondja, hogy amennyire magasabb az ég a földnél, annyira magasabbak az én gondolatom a tieiteknél, és az én utaim a ti utaitoknál. Tehát, hogy az ember magától nem tudja felismerni, mi az Isten akarat egy helyzetben, hanem csak nem kap kinyilatkoztatást. És a bizalom, az Atya iránt való bizalom, és az erőteljes hit a kinyilatkoztatásból van. Pál azért tudott olyan erővel szolgálni, mert volt kijelentése az Úrtól, hogy mi az Isten akarata. És abban volt, amikor átment Európában, a legtöbb szenvedést át kellett élnie, nézzétek meg, akkor ő neki a Szentlélek mondta, hogy Európába kell menni. És ez bizonyosságként ott volt benne. Ezért a filippi börtönben se hagyta el az Úrat, nem azt mondta, hogy nem kellett volna idejönni. Hát az Úr mondta, hogy ide kell jönni. Ebből a kinyilatkoztatásból, az Istentől való szóból eredt a hite. Hát igen. És milyen érdekes, hogy Lukács, amíg a 18. fejezetben az imádság kapcsolatban a hamis bíró példázatát mondja, arról mondja, hogy van egy özélyasszony, aki megy és kéri a bírót, hogy igazságos ítéletet hozzon, és a bíró nem akar vele foglalkozni. Túl kicsinek tartja ezt, de annyira zaklatja ez az özélyasszony, megy hozzá, hogy végül már megelégeli a bíró, azt mondta, jó, most már bíráskodni fogok, igazságot szolgáltatok ennek az asszonynak, mert már nem bírja a lelkem, hogy állna a zaklat. És milyen nagyon érdekes, amikor ezt Jézus az imádságra mondja. Hogy mit gondoltok, amikor ti álhatatosan viszitek a kéréseket Isten elé, akkor Isten, aki nem hamis bíró, hanem mennyi atya, akkor nem hallgat meg benneteket? És akkor döbbenetes, amit mond, de vajon talál-e hitet a földön az Úr, amikor visszajön? Az imádsághoz köti ezt a kijelentést. legjobban az ember hit élete az imádságaiból derül ki. Hogy hogyan imádkozik. És bizonyos helyetekben kihez fordul. Amikor élet helyzeteiben szükségeket él meg. Hogy az atyához fordul bizalommal. Másokat is arra buzdít, hogy imádkozzatok. Mert nagy szükségben, vagy el akarja titkolni, hogy milyen kihívások előtt van. A hitünket mutatja. Ha hiszed azt, hogy Isten cselekszik, Istennek a munkája az, amire szükséged van, akkor minél több embert, aki közel van hozzád, kérsz, hogy imádkozzon. Mert van megértésed, hogy Istennek a cselekedetére van szüksége. Igen, hogy az Úr cselekedjen. Igaz? Vagy pedig, ha nem hiszel, nem bízol az atyában, nem imádkozol. Figyeld meg, amiben nincs bizalmad az Istenhez, nem imádkozol érte. Vagy amit természetesnek veszel, nem adsz hálát érte. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Sokféleképpen magyarázták az egyháztörténelemben, néhányan azt mondták, hogy hát Isten nem gondolhat a kajára. Biztos az úrvacsorára gondol. Tényleg az egyházatyák korábban így tanították. Még Augustinus is azt mondta, hogy hát így is, úgy is, amúgy is lehet, de a szent áldozás az mégis csak úgy kedvesebb, hogy a úrvacsora. Hát az Isten biztos arra gondol, hogy Jézus, hogy hát hogy imádkozzunk, hogy te legyen a hasok. Mégis, ami az eredeti szövegből kiderül, azt jelenti, hogy a mindennapi szükségeket tölts be. Itt nagyon egyértelműen nem is csak a kenyérre vonatkoztatja az írás, hanem a lakhatásra, a házastársra, a gyerekáldásra, az élelemre, amire szükségünk van, nem az igényeink. És ez nagy különbség. És hogy mire van szükséged, nézd be a tükörbe. Nézd meg a hurkáidat. Te vagy, akiről nem gondoskodik az Isten. Te vagy, aki zúgolódsz az ellátásért. Hát nézd meg egy-két etióp embert, akinek inni meg enni sincs mit. Na, az szükség. Te jól létben élsz ember. És meg vagy sértődő, hogy Isten nem adta meg azt, amire vágysz. Hát nem is ígérte. Ja, hogy felettébb kaptál, mint ahogy érdemelnéd. Akkor meg nem ezért kéne imádkozni. Uram, ma is felettébb megáldottál. Jó dolgom van. Nem ezt érdemelném, de te kegyelmes vagy. Áldalak téged, magasztalak téged. Érdekes, nem? Istennek gondja van a szükségeinkre. De nem kényeztet el bennünket, mert jó atya, ezért nem mindent fog megadni, amire vágyunk. És mindennapi kenyerünket, imádkozz ezért, hogy igen, töltsd be, Uram, a szükségeinket az életemben, és ne hagyd abba, ha valamit úgy érzel, hogy szükséges az életedben, és nincs betöltve, és nem kaptál kijelentést. Házastárs, ne hagyd abba a könyörgést, imádkozz az Úrhoz, adjon neked házastársat. Mert a Biblia azt mondja, nem jó egyedül lenni. Mindaddig imádkozz érte, míg az Úr azt nem mondja, hogy egyedül valóságra hívtalak el. Mindaddig imádkozzál. És higgyél, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy betöltse a te szükségedet. Ha nincs gyereked, és szeretnél gyereket, akkor imádkozz ahhoz, hogy Uram, adj nekem gyerekáldást. Mindaddig, amíg nem kapsz kijelentést, hogy fogadd el, valami más tervem van az életedben. Másokat akarok rád bízni. Szabaddá akarlak tenni, hogy mások legyenek a te szellemi gyerekeid, és másokba fektess az erődet. De addig imádkozz érte, mert Isten látja és tudja. Vagy ha akadály van az életedben, akkor legyél nyitott, hogy megtérj azokból a dolgokból, amik akadályozzák az Isten abban, hogy megáldjon. Amen. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, az atyátok is megbocsátja a ti vétkeiteket. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Vétek, tartozás, adósság, vétek, bűn kifejezés áll itt. Az az ember nem tud megbocsátani, aki számára nem érték az, amit Isten neki megbocsátott. Ennyi. Az az ember nehezte a másokra, aki számára nem érték az, amit Isten neki megbocsátott. Ilyen egyszerű. Ha neked érték az, hogy az Isten megbocsátott a te bűneidet, és érted az, hogy a Krisztusnak kellett meghalni ezért, és neked nem kell meghalnod, hogy megbocsáss másnak. Tehát nem ugyanaz a helyzet. Te azért neheztelsz másokra, és sértődsz meg, és hordozol neheztel is másokra, mert neked még nem érték az igazán, hogy neked megbocsátod az Isten. És akkor ezért imádkozzál szívből, hogy bocsáss meg, Uram, nekem, romlott természetemet, önzésemet, egoizmusomat, hogy magam körül forgok, megtérek, Uram, a bűneimből. Mert te nagy kegyelemmel vagy hozzám. Megbocsátottad bűneimet, és megmentetted az életemet. Hogy ne engedném el a sokkal kevesebbet a másiknak? Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Lukács 22:40-ben azt olvasjuk, mikor pedig odaért arra helyre, így szólt tanítványaihoz, imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. Ugyanez a kifejezés áll itt. Mit jelent ez? Ments meg a próbáktól? De hát azt mondja, hogy teljes örömmel tartsátok, mikor különféle megpróbáltatások élnek titeket, mert a hitetek próbálja átadosságot eredményez, az átadosság vezet a kipróbáltsághoz, egy erőteljes szellem élethez. Tehát ezt mondja a Biblia, akkor nem lehet az, hogy ezt akarja Jézus, nem. Felismerés az életemben, hogy a kísértés közepette a sátán kezéből, az ördög kezéből, csak Jézus Krisztus menthet meg. Csak az Isten ereje és hatalma elég erős ahhoz, hogy én ne bukjak el, de az elég erős. Tehát, hogy ezért imádkozz, hogy mikor eljön a kísértés órája, jön a megpróbáltatás az életünkben, akkor ne az Isten ellen forduljunk. Ne a csüggedés legyen az osztály részünk. Ne az ördög győzzön, diadalmaskodjon az életünkben az ő terve szerint, vagy az Isten diadala, az Isten terve, az Isten szabadítása legyen nyilván az életünkben, és adja ő szent szellemének keletét és erejét a győzelemre, mert ő adja. És figyeljetek oda, kérjetek és aratik Lukács, keresedek és találtok, zörgesedek és megnyitatik nektek. Ha ti tudtok gonosz létetekre jót adni gyermekeiteknek, aki kérik tőletek, mennyire inkább ad nektek, mennyire atyátok? Szent szellemet, ha kéritek tőle. Bocs, bajban vagy, nehéz? Kérd a szent szellemet az atyától, Uram, nem tudok megállni. Itt a kísértés órája, törzs be szent szellemet, adj nekem Isten erőt. Belátás, bölcsességet, szólj hozzám, adj igét, adj kijelentést, nyitom a Bibliát, szólj, taníts engem, győzni akarok. Vértesz fel, adj mennyei erőt. Halleluja. Ez az újjászületett embernek az áldása, hogy nem egyedül küzdik vallásos módon, hanem a Szentlélek ereje által tudja élni az életét. Mert ember erőt meghaladó kísértés vagy próbatétel még nem ér titeket. Isten azonban, hogyha próbatétel ér benneteket, megmutatja a szabadulás útját is, hogy a 1 Korintus 10:13-ban olvassuk. Igen. És utoljára egy utolsó gondolat, amely megjelenik ebben az imádságban, egy nagyon fontos megértésünk lehet. Ugye Calvin azt mondja, hogy a mi atyánk az gyakorlatilag úgy tagolható, mint a 10 parancsolat. Ő írta le nyilván ezeket a felismeréseket, bizonyára mások is felismerték. Ugye az első része a mennyei dolgokkal foglalkozik, Istenre koncentrál. A második része pedig a mindennapi kenyerünk témától, pedig a földi szükségekre, a földi kapcsolatrendszer, az emberekkel való kapcsolatrendszer, a földi életünkre vonatkozik. És ebből a háromból fel lehet ismerni a Szent Háromság Isten munkáját. Az első, a mindennapi kenyérre vonatkozó ima, az a Atya Isten gondviselő kegyelmére utal. Tehát amikor a mindennapi kenyérünket adnám én nékünk, ma imádkozunk, akkor felismerjük az Atya jóságos gondviselő kegyelmét. Amikor a bűnbocsánatról van szó, felismerjük a Krisztus kegyelmét. Az ő bűnbocsátó kegyelmét, amelyből fakad a mi megbocsátásunk. És amikor az ördöggel és a kísértésekkel szemben való harcra gondolunk, akkor a Szentlélek Istennek a erejére van szükségünk, józanságára, bölcsességére, természetfeletti szeretetére van szükségünk a diadalhoz. Jézus tehát azt tanítja nekünk, hogy engedd az Atyát cselekedni és működni az életedben. Fogadd el Jézus Krisztus kegyelmét, és engedj teret Isten szellemének az életedben, hogy az Istennel való közösséged mélyüljön, az ima életed gazdagodjon, és mondd azt, Úr Jézus, hallottam ezt a prédikációt, hát taníts engem imádkozni. Hát én látom, én imádkozok, de ez még, hát ez még jóval több van ebben. Én azt gondolom, tudom, mit jelent imádkozni. Hát eljutottam egy darabig, De úgy örülök, hogy nincs itt vége. Taníts engem imádkozni. És akkor ne azon bosszanj, hogy mikor nem tudsz aludni. Hát mondd meg, Uram, miért nem tudok aludni? Hát jutasd eszembe, kér imádkozzak. Nem baj, álmen nélkül alszol el. Olyan is van, nem? Felkelt a szentek, elkezd imádkozni, már nem tudod, hogy álmen mondtál-e vagy sem, mert hát vissza is aludtál. És olyan csodálatos ám, hogy reggel nem vagy fáradt. Tehát meg olyan erőt kapsz. Nem mondom, hogy most ez mindig így kell csinálja a Szentlélek. De egyszerűen Isten természetfeletti módon cselekszik és munkálkodik. Amikor ráhangolódunk és őre figyelünk, és nyerünk bölcsességet, akkor megtapasztaljuk az Urat. Kérlek, ne mondd, hogy nekem nincs idő. Több idő lesz, ha imádkozol. Nézd meg egy filmmel kevesebbet. És ez az egy órát vagy másfél órát töltsd el Bibliával, imádsággal. És ízleld meg a kalandot, az áldást, az eleven életet, amely ebből fakad. Amen.